Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A Magyar Uniós Elnökség közvetlenül az európai parlamenti választások után kezdődik, így gyorsan kell kampány üzemmódból elnökségi üzemmódba váltani. Erről az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter beszélt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott felszólalásában. Bóka János a magyar elnökség prioritásairól is beszámolt. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Komoly kihívásokkal kell szembenézni a Magyarországnak, amikor július 1-jével átveszi az Európai Unió soros elnöki feladatait. Bóka János európai uniós ügyekért felelős minisztert hallják.
Egy Európa politikai kampány üzemmódból kell majd nekünk viszonylag gyorsan elnökség üzemmódba váltani. Ez egy kihívás. A magyar elnökségre az intézményi átmenettel párhuzamosan kerül sor, ami azt jelenti, hogy a magyar elnökség az egy éppen felállt vagy felálló félben lévő európai parlamenttel és egy intézményi átmenet kellős közepén lévő bizottsággal kell majd, hogy együtt dolgozzon, ami szintén sajátos kihívásokat jelent majd számunkra.
Bóka János a magyar elnökség előtt álló legfontosabb feladatokról is beszélt.
Úgy tűnik, hogy konszenzus van abban, hogy az Európai Unió nagyon komoly versenyképességi, gazdasági versenyképességi kihívásokkal küzd, és hogyha ezt állítjuk az elkövetkező magyar elnökségnek a középpontjába, akkor jó úton járunk. A legutóbbi Európai Tanács is a következtetéseiben úgy fogalmazott, hogy egy új európai versenyképességi paktumot kell elfogadni, és a magyar elnökségnek ez lesz egy meghatározó prioritása, és a többi prioritás valamilyen módon ehhez a versenyképességi prioritáshoz tud kapcsolódni. A biztonság és védelem politikát már említettem, ez szintén központi prioritás lesz európai védelmi ipari bázison, és a kohéziós programoknak a félidei felülvizsgálata és általában véve a kohéziós politika jövője az elkövetkező 7 éves költségvetési ciklusban szintén ilyen terület.
Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a prioritások közé sorolta az uniós bővítés folyamatának felgyorsítását is.
Olaszországban csak éjjel 11 órakor zárnak be a szavazókörök a június 9-i európai parlamenti választáson, ezért addig egyetlen országban, így Magyarországon sem hozzák nyilvánosságra a voksolás hivatalos eredményét. Június 6-a és 9-e között 370 millió európai döntheti el, hogy kik lesznek az európai parlament tagjai. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az európai parlamenti választásokat június 6-a és 9-e között tartják az Unió 27 tagállamában. A szavazás legkorábban Hollandiában kezdődik el június 6-án csütörtökön. Pénteken, illetve szombaton Írországban, Lettországban, Máltán, Szlovákiában, Csehországban és Olaszországban voksolnak. Magyarországon és 19 másik tagállamban június 9-én vasárnap lesz az EP választás. A 370 millió európai szavazó 720 mandátum sorsát dönti el. Ez 15-tel több, mint az Európai Parlament jelenlegi létszáma. 12 országban ugyanis növekedett a népesség. A legtöbb EP képviselője, 96, továbbra is a németeknek lesz. A legkevesebb, 6 pedig a ciprusiaknak, a máltaiaknak és a luxemburgiaknak. Magyarország változatlanul 21 politikust küldhet az uniós törvényhozásba. A szavazás Belgiumban, Bulgáriában, Görögországban és Luxemburgban kötelező, és Görögországban már a 17 évesek, sőt Ausztria, Belgiumban, Németországban és Máltán már a 16 évesek is szavazhatnak. A választási listákra, a külföldi szavazásra és a bejutási küszöbre vonatkozó szabályok is eltérhetnek tagállamonként. A külföldön szavazó magyaroknak regisztrálniuk kell magukat, és a voksuk postán vagy egy külképviseleten keresztül jut haza. A magyar mandátum szerzési küszöb 5%. Magyarországon június 9-én este 7-kor zárnak a szavazókörök, de Olaszországban csak éjjel 11-kor. Addig egyetlen tagállamban, így Magyarországon sem hozzák nyilvánosságra a hivatalos eredményt. Ez már a 2014-es EP választás alkalmával is így volt. Erről 10 évvel ezelőtt az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodájának vezetőjeként Lővei Andrea nyilatkozott az Inforádióban.
Az Európai Uniós szabályozás, egy 1976-os tanácsi határozat, amelyet egyébként 2002-ben módosítottak, azt írja elő uniós szinten, hogy a tagállamok nem tehetik közzé hivatalosan a választások eredményeit mindaddig, amíg az Európai Unió összes tagállamában le nem zárult a szavazás. Tehát a szavazatszámlálás megkezdődhet, de az eredmények hivatalos publikálásával meg kell várni az Európai Unió összes tagállamában az urnazárást. Ha az egyes tagállamban az eredményeket publikálják hivatalosan közzéteszik, az a másik tagállamban, ahol még tart a szavazás, befolyásolhatja a szavazókat. Ez az unió szabályozás azt célozza, hogy a választópolgárokat az Európai Unióban ne befolyásolja az, hogy mondjuk Magyarországon mi lett a választások végeredménye.
Az Európai Parlament június 9-én este 8 órakor, majd 11 óra után az exit pollok és a részeredmények alapján publikál egy-egy előrejelzést az uniós törvényhozás várható összetételéről.
Anyagi szempontból is fontos az ellenzéki pártoknak, hogy jól szerepeljenek az idei európai parlamenti és önkormányzati választáson, mert azzal növelik az esélyüket arra, hogy 2026-ban az országgyűlési választáson 1%-nál jobb eredményt érjenek el, és állami támogatásban részesüljenek. Herceg Zsolt Cservák Csaba alkotmányjogász professzorral beszélgetett arról, hogy az állam mikor és miért támogatja a választáson elinduló pártokat.
Az európai parlamenti választás eredmény után a pártok nem kapnak állami támogatást. A parlamenti választásokon az egyéni és listás eredmények súlyozott átlaga alapján 1% fölötti pártok kapják meg a legjelentősebb állami támogatást. Ezen kívül a parlamenti 5%-os küszöböt átlépő pártok kapják meg a teljes körösszeget. Tovább a parlamenti pártok korábban még alapíthattak saját politikai céljaikkal összefüggő tudományos, kulturális kérdések támogatására párt. Alapítványokkal, és ezen felül még a jelölt állítás után is jár egy bizonyos dotáció. Az európai parlamenti választások egyfajta főpróbát jelentenek az országos parlamenti választások előtt. A pártoknak már ez is lehet a céljuk, nevezetesen, hogy hivatalos kampányban megmutassák magukat, szereplési lehetőséghez jussanak, mert ez predisztinálja őket esetleg a 2 év múlva sorra kerül a parlamenti választáson egy olyan eredmény elérésére, amely után akár állami támogatás is jár. Azonban azt is tegyük hozzá, hogy a mostani amelyik párt vagy személy bejut mondjuk egy önkormányzatba, vagy egy pártlista bejut az Európai Parlamentbe, ott nem csak a képviselői mandátumot nyerik el, hanem a képviselőnek mindig van egyfajta kerete szakértőkre, tanácsadókra, tehát áttételesen a pártok is így állami támogatáshoz jutatnak. Tehát, hogyha alulról szerveződik egy párt, nyilvánvalóan akkor csak magánszemélyek adományaira hagyatkozhatnak, és ez egyetlen módja annak, hogy állami dotációhoz jussanak.
Hangsúlyozzuk tehát még egyszer azt, hogy kifejezetten állami támogatásra a választáson elért eredmény után csak az országgyűlési választással összefüggésben, legközelebb tehát 2026-ban számíthatnak a pártok, ugye?
Így van, pontosan ezen a választáson az itt elért eredmények után nem járt állami támogatás, azonban ez egy fő próba, hogy egy hivatalos kampányban megmutassák magukat ezek a szervezetek, vagy a 2026-ban sorra kerülő országgyűlési választáson elért eredmények után jár állami dotáció több rétegben, tehát a jelöltállítás után ezeket fölülmúlt eredmények alapján a parlamenti 5%-os küszöb elérése esetén lettek a pártalapítványok dotációja.
Jelentős összegről az adott kedvezményezett párt mozgásterét nagy mértékben meghatározó támogatásról van szó?
Több tudományos publikáció is született arról, hogy a pártok finanszírozásának nagy része ezekből az összegekből történik. Magánszemélyek adhatnak támogatást pártoknak, külföldről szerzett támogatásokat korlátoz a szigorú törvény, nyilván a szuverenitás védelmében.
Cservák Csaba alkotmányjogász professzort hallották. Az Európai Uniós tagság főleg stabilitást hozott Szlovákiának az elmúlt 20 évben, szögezte le Berényi József, a Magyar Szövetség Európai Parlamenti lista vezetője. A szlovákiai magyar politikus Szlovákia uniós csatlakozásának 20. évfordulója kapcsán ugyanakkor leszögezte, hogy az Európai Unió egyes döntései, például az illegális migrációval vagy a kulturális, etikai kérdésekkel kapcsolatban instabilitást váltottak ki. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Berényi József leszögezte, Szlovákia jó feltételekkel csatlakozott az Európai Unióhoz, a legnehezebb fejezet a mezőgazdaság volt. Nehéz és bonyolult folyamat volt, mivel a szomszédos V4-es országok előttünk jártak, korábban kezdték a csatlakozási tárgyalásokat, mondta Berényi, aki személyesen is részt vett ezeken az egyeztetéseken. A belépés legfőbb hozadékának a gazdasági növekedést, a külföldi befektetők letelepedését, a munkanélküliség csökkenését és a társadalom modernizálódását tartja.
A magyar közösség számára fontos dolog volt, hogy megszűntek az ellenőrzések a határon, mindenki szabadon tarthatja a kapcsolatot Európával és így Magyarországgal is.
Berényi József ugyanakkor hozzátette, instabilitást eredményezett például az illegális migránsok nagyszabású beengedése az unió területére, továbbá a háború.
Nem sikerült megakadályozni az uniónak, hogy ez a háború kitörjön, ezért nyilván az unió is felelős, mint ahogy a tagországok is és sok mindenki más, azzal persze, hogy Oroszország az agresszor.
A Magyar Szövetség európai parlamenti listavezetője szerint a gender ideológia erőltetése, valamint az eltúlzott intézkedések a zöld politika és a mezőgazdaság terén ellenérzéseket váltanak ki egyes tagállamokban az uniós intézményekkel szemben. Egyúttal rámutatott, ezeknek foganatja is van Brüsszelben, a mezőgazdasági termelők, valamint az autóipar tiltakozásának hatására az Európai Bizottság mérsékelt egyes irányelveket, és az illegális migráció ellen is születtek intézkedések. Bírálta ugyanakkor, hogy az Európai Unió továbbra sem foglalkozik érdemben a nemzeti kisebbségek ügyeivel. Berényi leszögezte, Brüsszel kritizálása vagy a változások sürgetése az uniós intézményekben még nem jelenti az unióból való távozás szorgalmazását, és szerinte az uniós és NATO tagságon kívül nincs semmilyen más alternatíva Szlovákia számára.
Tehát a kritikának helye van, és nagyon bízunk benne, hogy az Európai Unió nem lesz a Szovjetunióhoz hasonló, akit nem lehet kritizálni, mert néha azt tapasztaljuk, hogy bármi kritikát fogalmaz meg valaki, akkor a válasz az rá, hogy az uniót szét akarjuk verni, meg ki akarjuk onnét Szlovákiát húzni. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy vannak területek, amiket az unió rossz irányba visz, és ezekre rá kell mutatni.
Az Új Szónapilap kérdésére válaszolva Berényi József elmondta arról, hogy továbbra is az Európai Néppártban szeretnének-e politizálni a Magyarországi Kereszténydemokrata Néppárttal, az erdélyi RMDS-szel és a vajdasági VMS-szel közösen fognak dönteni. Ha az EPP-nek az említett 4 magyar tagjában megfogalmazódik a párt családból való kilépés szándéka, akkor erre szerinte van indok. Nem tagadom, hogy jobban is éreztem már magam a néppártban, mint az utóbbi években, mondta Berényi József, aki arról is beszélt, hogy a Magyar Szövetség nem támogatja az Európai Bizottság jelenlegi elnökét, Ursula von der Leyent, aki az Európai Néppárt jelöltjeként újra versenybe száll a tisztségért.
A NATO hatalmas összegekkel akarja támogatni Ukrajnát az oroszok elleni háborúban, ezzel komoly esélye lehet a harcok kiterjedésének, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szabó Gergő szeállítása.
A NATO komoly léptekkel halad a korábban közösen felrajzolt vörös vonalak átlépése felé, amivel az orosz-ukrán háború kiterjedését okozhatja. Vélekedett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.
Amellett, hogy a NATO az Ukrajnának szóló fegyverszállításokat és az ukrán katonák kiképzését az eddigieknél szorosabban akarja koordinálni, most már 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni a háborúba. Ennek a 100 milliárd dollárnak 5 év alatt kellene összegyűlnie, ami azt jelenti, hogy a NATO-ban a háború újabb legalább 5 éves elhúzódásával számolnak. Azt pedig tudjuk, hogy ez micsoda kockázatot jelent.
A tárca vezető szerint egyes elképzelések már világháborúval fenyegethetnek.
Hiszen minden egyes nap, ami ezzel a háborúval telik el, az gyakorlatilag a háború időbeli és földrajzi továbbterjedésének kockázatát hozza magával. Láthatjuk a világháborús, láthatjuk az atomháborús, a nukleáris háborús előkészületeket, láthatjuk ezt az egész őrületet.
Szijjártó Péter úgy látja, a háborút csak az európai parlamenti választásokon lehet megállítani.
Szlovákia speciális aknakereső drónokat és 10 speciális autót szállított Ukrajnának. A kormány továbbra is a humanitárius, nem katonai segítségnyújtást hangsúlyozza. Mindeközben a lakosság már 4 millió eurót gyűjtött össze a Lőszer Ukrajnának elnevezésű civil kezdeményezés keretében. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Ukrajna-szlovákiai nagykövetsége tavaly 750 ezer euró pénzügyi hozzájárulást nyújtott 2 Bozsena aknamentesítő rendszer megvásárlására Herszon régiónak. Ezek átadását és a csapat kiképzését szeptemberre tervezik. A szlovák külügyi tárca közölte, a Fico kormány ezzel is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél több robbanószerkezetet ártalmatlanná tegyenek, és ezzel is felgyorsítsák az ukrajnai vizek megtisztítását. Szlovákia tehát folytatja az Ukrajnának szánt humanitárius segítségnyújtást, és a napokban egy víz alatti aknák és a fel nem robbant lőszerek felkutatására tervezett drónt is átadott Ukrajnának. További 10 életmentés során használható speciális gépjárművet is átadtak a szomszédos országnak. Az ukrán fél az Enyickei Nemzetközi Humanitárius Logisztikai Központban vette át az autókat az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében. A járműveket az ukrán állami mentőszolgálaton keresztül szállítják el azokra a területekre, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. A Robert Fico vezette szlovák kormány a nemzetközi közösségen belül továbbra is a nem katonai segítségnyújtásra összpontosít. Ezzel szemben már 4 millió euró fölött jár az Ukrajna lőszerekkel történő megsegítésével kapcsolatos gyűjtés, a Lőszer Ukrajnának elnevezésű civil kezdeményezés. Az összeget több mint 62 ezer adományozó gyűjtötte össze nagyjából 2 hét alatt. A szervezők a gyűjtés indításakor 1 millió eurót tűztek ki célul, ennek már a 4-szeresénél jár az adományozott összeg. A pénzből lőszereket vásárolnak Ukrajnának. A pénzgyűjtést azt követően kezdték el, hogy Robert Fico kormánya nem csatlakozott ahhoz a Csehország által elindított kezdeményezéshez, amely révén 20 ország lőszerek megvásárlásával kíván segítséget nyújtani az orosz hadsereg által megtámadott országnak. Zuzana Csaputová szlovák államfő a kormányfővel ellentétben támogatja a Lőszer Ukrajnának lakossági gyűjtést. A közösségi hálón úgy fogalmazott, büszke arra, hogy Szlovákiában sokan törődnek a szomszédos Ukrajna sorsával. Robert Fico miniszterelnök szerint azonban inkább rákbetegeknek kellene adományokat gyűjteni, viszont úgy gondolja, azt nem támogatnák ennyien.
Kebyśmy dneska povedali, že pojďme urobiť zbierku na rakovinu, tak asi by sa nevyzberalo toľko.
Hozzátette, a pénz nem fog változtatni a háborús helyzeten.
Bude to o rok alebo o dva tak isto. Všetky peniaze sa minú.
Egy-két év múlva ugyanaz lesz a helyzet, az összes pénzt elköltik, egy részét talán ellopják, de semmi sem fog változni Ukrajnában, maradunk ott, ahol most vagyunk, tette hozzá egy TV-interjúban a szlovák miniszterelnök.
Az Ukrajnából zsákmányolt nyugati haditechnika darabjaiból nyílt kiállítás egy moszkvai emlékparkban. A hatóságok valószínűleg így akarják növelni a hazafias érzelmeket a közelgő győzelemnapi ünnepségek előtt. Svetniken de mondja a részleteket.
Itt egy amerikai Abrams tank, amott egy Bradley harci jármű, és egy Husky nevű golyószaggatta szélvédőjű brit páncélozott kocsi. Moszkvában a II. Világháborús trófeákat felvonultató óriási emlékkomplexumban a Győzelem parkjában nemrég nyílt meg egy új szabadtéri kiállítás. Ezen az ukrajnai invázió során szerzett harci trófeákat állították ki, a Védomosztyi üzleti lap szerint 32 darabot. A kiállítási tárgyak között megtalálhatók az értékesebb nyugati és az ukrán gyártású haditechnikai eszközök is. A háború első hónapjaiban a nyugati és ukrán közösségi médiában mémek tömege gúnyolta az oroszokat baklövéseik miatt, például amikor az ukrán parasztok traktorral vontattak el orosz tankokat. A háború menetének megfordításában korábban sorsdöntőként beharangozott német Leopard vagy amerikai Abrams tankok kiállításával most az oroszokon van a sor, mivel jelenleg ők nyomulnak előre a fronton. Ráadásul az értékes Abramsokat Ukrajna inkább visszahívja a veszélyes övezetből, mert a felderítő drónok miatt nem tudnak szabadon száguldani. A különböző kiállítási tárgyakra ráragasztották a gyártó ország zászlaját, a brit Husky esetében még egy NATO matricát is. A német páncélozott járművek fölött a történelem ismétli önmagát felirat olvasható. A BBC moszkvai tudósítója arról spekulál, hogy az orosz hatóságok azt akarják elhitetni a közvéleménnyel, hasonlóság van az ukrajnai háború és a II. Világháború között. Oroszország áldozat, amelyet külföldi ellenség támadott meg, így a BBC tudósítója. Orosz illetékesek időről időre megjegyzik, hogy Ukrajnában a kollektív nyugat találnak szemben, és valójában védekező háborút folytatnak. Több tucat győzelem feliratú zászlóval a háttérben a kiállítás nagy érdeklődést váltott ki a helyi lakosok körében. Sokan fényképeztették magukat a nyugati tankok előtt, amelyeket biztonsági kordonnal vettek körül. A nehéz páncélosok mellett csapatszállító járműveket, teherautókat, de a háború kezdeti szakaszában az ukrán erők által szentnek nevezett Javelin tankelhárító páncéltörő rakétákat is kiállítottak. A legnagyobb látványosság azonban kétségkívül a nyugati fegyvergyártás két csúcsmodellje, a Leopard és az Abrams tank, utóbbi lánctalpát egy támadás rongálta meg. Így az üzenet az lehet, a mindenható nyugati technológia sem sérthetetlen.
A cseh szervezett bűnözés elleni központ vizsgálata megerősítette, hogy a vrbeticei lőszerraktárak elleni közel 10 évvel ezelőtti robbantás mögött az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU állt. A külföldi kémek célja a fegyverek és lőszerek eljuttatásának megakadályozása volt olyan területekre, ahol az orosz hadsereg katonái tevékenykednek. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
10 évvel ezelőtt, 2014 októberében és decemberében robbanások történtek a morvaországi Vrbjegyicében található lőszerraktárban. A robbanások során 2 ember életét vesztette és óriási anyagi kár keletkezett. A megmaradt robbanószerkezetek hatástalanítása és megtisztítása több évig tartott. A cseh rendőrség szervezett bűnözés elleni központja továbbra is Oroszországot tartja a robbantások felelősének. Hétfői sajtótájékoztatójukon bejelentették, bár bizonyítottnak tekintik, hogy az a 2 orosz állampolgár követte el a támadást, akiket a nagy-britanniai Salisburyben élő Sergei Skripal és lánya elleni merénylet 2018-ban történt elkövetésével is gyanúsítanak, a vádemeléshez szükséges információk hiányában a vizsgálatot kénytelenek lezárni, mert a nyomozásban való együttműködést az orosz fél megtagadta. A cseren A rendőrség információi szerint az orosz katonai titkosszolgálat kémjeinek célja a vrbjegyicei raktárban található fegyverek és lőszerek eljuttatásának megakadályozása volt olyan területekre, ahol az orosz hadsereg katonái tevékenykednek. Az orosz ügynökök kifejezetten ebből a célból utaztak Csehországba, majd az akció elvégzése után onnan azonnal távoztak. Ez a támadás volt az, amely alapjaiban megváltoztatta Prága és Moszkva addigi viszonyát. A prágai orosz nagykövetségen akkoriban még több tucat diplomata dolgozott, és az akkori cseh államfő Miloš Zeman nagyon barátságos volt Moszkvával szemben. A robbantást követően ez a kapcsolat fordulatot vett. A cseh kormány 2018 áprilisában Andrej Babiš miniszterelnöksége idején hozta nyilvánosságra az Oroszország elleni vádakat, amelyeket a Kreml visszautasított. Ezt követően mindkét ország kölcsönösen diplomatákat utasított ki, Oroszország pedig felvette Csehországot a vele szemben barátságtalan országok listájára. Oroszországot a jelenlegi kormány is ellenségnek tekinti. Petr Fiala miniszterelnök a közösségi médiában reagált a szervezett bűnözés elleni központ vizsgálati eredményére. Azt mondta, hogy az oroszok már régóta hibrid háborút vezetnek Csehország ellen.
Je to důkaz toho, že Rusko proti nám dlouhodobě vede hybridní válku.
Petr Pavel cseh köztársasági elnök helyesnek tartja, hogy a rendőrség egyértelműen kimondta, kiket gyanúsít a robbantások elkövetésével. Ez egy előkészített akció volt, amelyet az Orosz Föderáció katonái hajtottak végre. Meggyilkoltak 2 cseh állampolgárt és több milliárd dollár kárt okoztak, fogalmazott a cseh államfő az X közösségi oldalon, hozzátéve, hogy Oroszország az 1968-as szovjet megszállás óta a legbrutálisabb módon támadta meg Csehország szuverenitását.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Nexterde Tibor vagyok.